Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Elfoglalva a 463. dicséret első 2 versét énekeljük. A 463. dicséret így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke,
örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is leborulunk előtted, és énekeljük és megvalljuk neved dicséretét, hiszen nincs te hozzád fogható sem égen, sem földön, hisz te vagy az, aki a saját szeretetedből létrehoztad ezt a világot, benne az embert és a szeretetedet közölted vele és közlöd velünk. És te mindent megteszel és megtettél azért, hogy a mi szívünk összeérjen a tiéddel, hogy megismerhessük, ki vagy te. És ezért küldted el az egyetlen fiút, Jézust ebbe a világba, hogy itt járjon köztünk, beszéljen hozzánk, cselekedjen, és így megtapasztaljuk, hogy ő benne valóban te, az örökkévaló Szent Isten jártál ebben a világban. És ha őt figyeljük, átmelegszik a szívünk, mert rádöbbenünk arra, hogy te keresel bennünket, hogy szeretsz, hogy fontosnak tartasz, és azt akarod, hogy feltöltődjünk, a te lényedből, megszabaduljunk a terhektől, bűnöktől, kitisztuljon a szívünk, a lényünk, hogy te tölthess fel minket szent lélekkel, ahogy az első pünköstkor is történt, hogy megteltek mindnyájan szent lélekkel, és szeretnénk, Urunk, hogy így kiürüljön minden tehertől, bajtól, gondtól és bűntől az életünk, hogy üres edények legyünk, mint ott Kánában a kővedrek, és így tölts meg minket a lélekkel, vagyis önmagaddal. És hogyha ezt átéljük, akkor más dimenzióba kerül az életünk. Belépünk a te országodba, és minden nap azzal a hittel járhatunk, hogy hozzád tartozunk. És bármilyen nehéz, és roskadozzunk a terhek alatt, tudjuk, hogy van nekünk édesatyánk, aki lehajol, aki törődik velünk, aki tudja, mire van szükségünk, és aki leveszi rólunk a terhet. Hisz Jézusban azért jöttél, hogy levedd a terhet, és add a te igádat, ami használható, ami könnyű. Kérünk így, jöjj most ide, és tedd áldássá alkalmunkat, hadd éljük át jelenlétedet, és szent lelkednek hatalmát és erejét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Ugyanint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének a 8. versétől a 18. versig terjedő szakaszban. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 8. versétől így van megírva Isten igéje. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra egyenesen. Ekkor a talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert, és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt, és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és áldott pünkösd ünnepet kívánok mindenkinek. És igazán akkor lesz áldott, ha mi is átéljük és megtapasztaljuk azt, amit az első tanítványok, amiről tegnap hallottunk és olvastuk, hogy megteltek Szentlélekkel. Igen, megteltek Szentlélekkel, mert várták a Szentlélek eljövetelét. Tehát szükséges, hogy mi is várjuk, hogy eljöjjön a Szentlélek az életünkbe. Kicsoda a Szentlélek? Isten. Isten harmadik személye. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy az Atya, aki megteremtette ezt a világot, a Fiú, aki eljött ide és megmentette, megváltotta az embert, és a Szentlélek Isten, aki megszenteli az embert. De úgy is mondhatjuk, hogy az Atya Isten fölöttünk van. Jézus a Fiú Isten itt járt, kelt a világban, tehát közöttünk van, a Szentlélek Isten pedig egész közel jön a szívünkbe. Tehát a Szentlélek kitöltetésének ez a hatalmas üzenete, hogy Isten nem távolba van az embertől, még csak nem is körülöttünk a többi között, hogy megtaláljuk, ha nagyon keressük, hanem Isten a Szentlélek által személyesen jön be az életünkbe, egész közel. Persze ennek megvan a maga menete, hogy úgy mondjam. Ugye a Szentírás arról beszél, hogy bejön akkor az életünkbe egész közel, ha kinyitjuk az életünknek a szellőző ablakát, vagy kinyitjuk az ajtót, és beengedjük. Tehát ez a csoda történt pünköstkor, hogy Isten a Szentlélek által az embereknek az életébe jön. És ez azt eredményezte, hogy megszületett egy közösség, amit egyháznak nevezünk, tehát a pünköst az egyház születésnapja, másrészt a tanítványok átélték, hogy a Szentlélek, ahogy betölti őket, egész más emberek lettek, kimozdultak a tehetetlenségükből, erőt kaptak, és egyszerűen nem tehettek mást, beszélni kellett Jézusról, Jézus munkájáról és a Szentlélek eljöveteléről. És nem csak akkor és ott, hanem aztán a lélek vitte őket először Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába, majd más népek közé. Tehát, ha figyeljük az ígét, azt látjuk, hogy a Szentlélek az nem azért jött el ebbe a világba, hogy egy évben egyszer ünnepet szenteljünk neki, esetleg, hisz ma már azt látjuk, hogy a pünkösd az nagyon perifériára került. Tulajdonképpen, mintha nem is lenne ünnep. Mintha nem is történt volna valami hatalmas dolog. Ugye gondoljunk csak vissza egy karácsonyra. Hetekkel előtte lehet érzékelni magában a társadalomban is, hogy lesz valamilyen ünnep. Hát pünköst felé haladva nem tudom ki, hogy van vele, de én nem nagyon tapasztaltam ezt. Sőt, hogy őszinte legyek, se tegnap, se ma nem lehet annyira látni. Nincs ennek médiája, nincs reklámja, mert nem tudják megfogni. Ugye a karácsonyt hozzá lehet kötni a fenyőhöz, a szeretethez, különféle alkalmakat, rendezvényeket lehet létrehozni, de pünkösden nem tudnak mit kezdeni az emberek. Pedig nagyon is lényeges, hogy eljött a Szentlélek, mert ha nem jön el ebbe a világba, akkor hát bizony a Jézus tanítványai eltűnnek, beleszürkülnek a mindennapokba, és ma már nem is hallanánk az evangéliumról. Ha a Szentlélek Isten akkor nem jön el, akkor lehet, hogy ma csak mohamedán hit van mindenfele. Vagy buddhisták, vagy én nem tudom, de a keresztény hit nem lenne, az bizonyos. Mert a Szentlélek Isten az, aki azokat a félős embereket kivitte a világba. És tehát a Szentlélek Isten azért jött el, hogy munkánkodjon. Nem azért, hogy ünnepeljük, hanem azért, hogy itt köztünk, bennünk cselekedjen. Hogy emberi életeket formáljon át és tegyen újjá. És a Szentléleknek ez a munkája ma is folyik. És itt, ahogy figyeljük Pál apostolt, akit szintén megállított az Isten lelke a maga életének az útján, és megfordította, és apostollá tette, viszi az evangéliumot. És az ő életén és munkásságán keresztül is láthatjuk, hogy a Szentlélek Isten hogyan viszi végbe a maga munkáját ezen a földön, az emberek között. Pál apostolt a Szentlélek Isten vitte missziói útra. Ugye Antiókiában olvastuk, hogy a Szentlélek megmondta a gyülekezet tagjainak, hogy válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam. És ők a Szentlélektől küldve indultak el és mentek. Tehát abban a missziói útban, amit végez Pál, a Szentléleknek van hatalmas szerepe. Ő indítja el Pált és Barnabást. És most a mai igényben elérkeznek Kis-Ázsiában, egy Lisztra nevezetű városban, és a Szentlélek Isten munkáját abban is látjuk, ahogyan két embert összehangol. Egyrészt elviszi Pált Lisztrába, másrészt egy sánta embert olyan helyzetbe hoz a Szentlélek, hogy hallhassa a Pál által hirdetett üzenetet. És ha az előzményeket is figyeljük, akkor már ott meglátszik, hogy mennyire a Szentlélek Isten vezeti és alakítja Pál apostolt. Hiszen Ikóniumban a zsidók föllázadtak ellene, megharagították az embereket Pállal szemben, és meg akarták őt kövezni. Összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Tehát Pál apostolnak az útja az emberileg nézve nem volt egy diadalmenet. Itt nem várták, hogy gyere Pál, beszélj nekünk, tessék, menj föl a szószékre, nem ültek ott az előkelőségek, köszöntötték, tapsolták, hanem megkövezni akarták. Mi az, hogy ide jön? És itt egy holmi Jézusról beszél, akit megöltek, meg talán föl is támadt, ugyan már. Menjen innen, vagy megöljük. És testvéreim, ilyen helyzetben az egy fantasztikus dolog, hogy Pál nem fordul vissza. Nem azt mondja, hogy ja, ha így fogadjátok az én üzenetemet, meg így reagáltok az én munkámra, hát akkor visszamegyek, nincs ennek az egésznek értelme. Mondhatná. Mondhatná, mert lehet, hogy mi pontosan így gondolkodnánk. Hiszen Pál semmi rosszat nem tett. Amerre ment, ott mindig emberek reménységet kaptak, bűntől szabadultak, vagy akár betegségből gyógyultak. Hát ugyanúgy, mint Jézus életében. Ő sem tett semmi rosszat, mégis megfeszítették. És ez van Pállal és Barnabással. És azt látjuk, hogy nem hagyja őket magukra, nem fordul vissza, hanem megy tovább. És amikor eljut egy másik városba, ott sem azt mondja, hogy na, meghúzom magam valahol szépen csendbe, már ezt a néhány évet vagy évtizedet valahogy eltöltöm, hát kell ez nekem, hogy beszélek Jézusról, aztán bántanak. Az életemre törnek. És nem ezt mondja, mert az Isten elte viszi. Az Isten viszi előre, mert kapott egy küldetést, hogy vidd a pogányoknak, a népeknek az én nevemet. Ezt bízta rá Jézus. Meg kell ismertetni az én nevemet az emberekkel. Ugye Jézus neve azt jelenti szabadító. Hát annyi bajjal, gonddal, teherrel küszködnek az emberek, amitől nem tudnak szabadulni, ami leterheli őket, menj Pál, mondd nekik, hogy nem kell elkeseredni, mert eljött a szabadító. Segítségül lehet hívni. És Pál hirdeti, forduljatok Jézushoz. És hogy Lisztrába jut, a lélek, az Isten szent lelke munkálkodik, mégpedig úgy, hogy egy sánta emberrel kerül kapcsolatba. Ez az ember, azt olvassuk, sohasem tudott járni. Már így született. Az anya méhtől fogva sánta. Ugye a másik fordítás úgy mondja, hogy anya méhtől fogva sánta. Vagyis a Szentírás azt mondja, hogy az anya méhben kezdődik az élet. Ne a születéstől fogva, anya méhtől fogva kezdődik az élet. És nem tudott járni. Úgy született, tehetetlenül. Másokra van utalva. És a Szentlélek Istennek itt van egy csodálatos összehangoló munkája, hogy ezt a sántát valószínűleg minden nap elvitték annak a városnak egy központi helyére, piacra, vagy a ottani pogány vallásnak a temploma közelébe, tehát ahol mozgott az élet, ahol sok ember fordult meg, hogy kolduljon. A másik fordítás úgy írja meg az eredeti szöveg is, hogy ott ült. Ez az ember ült, hát nem tudott járni, állni. És várta, hogy adjanak neki. És az Isten szent lelke Pált oda viszi. Arra a helyre, ahol ott sok ember mozog. És Pál ott kezd el beszélni Jézusról. Lisztrában nincs zsinagóga. Ugye más helyen, ahol hall arról, hogy vannak zsidók, fölkeresi a zsinagógát. Mindig ott kezdi a kapcsolatot kialakítani, de itt nincs zsinagóga. Tehát valahol a téren, a piacon, tehát olyan helyen, ahol az emberek ott mozognak, ott kezd el beszélni Jézusról. És ez az ember is ott van. Oda kellett, hogy vigyék, hogy várja, hogy dobjanak valamit, és közben kinyitja a fülét. Ugye így olvassuk, hogy hallgatta Pál beszédét. Tehát ez az ember nem azt mondta, hogy hát jól van, csak arra figyelek, hogy mennyi pénzt fognak nekem ide dobni, meg kapok-e egy-két szelet kenyeret, hogy megyek majd haza, vagy mi lesz velem, hanem figyelt arra, ami elhangzik körülötte. És amikor Pál Jézusról beszél, hát kinyitotta a fülét, érdekelte. Nem azt mondta, hagyjatok engem, megvan nekem a magam vallása, majd az EU segít rajtam. Nem ezt mondta. Odafigyelt. Miért? Azért, hogy hát ha ez a Jézus más, mint az EU. Ugye ez az ember a maga pogány hitét gyakorolta. Biztos könyörgött az EU-hoz nem egyszer, hogy gyógyíts már meg. Szeretnék taprálni, kezembe venni az életemet, és nem történt semmi. De most Pál Jézusról beszél. És lehet, hogy elmond egy-két történetet, amit maga is átélt, hogy Jézushoz fordulva hogyan változott meg emberek élete. És ez az ember ezt hallja. Sőt, hallgatja Pál beszédét. Tehát nem csak arról van szó, hogy a szél odasodort néhány mondatot és hallotta, hanem tudatosan hallgatja. Elkezd rá figyelni, nézzük. Hát, ha ez valami pluszt jelent. Hát, ha itt kapok olyat, amit eddig nem adott meg nekem az élet. És azt látjuk, hogy Pál rátekint. Ez is egy óriási dolog. Ez is az Isten lelkének a munkája, hogy Pál rátekint erre a sánta emberre. Tehát figyel rá. Mondhatná azt, hogy mit törődök én vele. Megvan nekem a magam dolga. Baja, meg hát pont egy sánta koldussal foglalkozom. Hát én majd várom, hogy jön az értelmiség. Majd jönnek a jómódúak, jönnek a vezetők. Nem. Pál erre figyel. Miért? Mert a lélek összeköti vele, és meglátja, hogy ebben az emberben hit alakul ki. Fantasztikus. Hányan mondja, én nem tudok hinni. De hogy nem? Mert hogy működik a hit? Hogy kezdjük el hallgatni Isten igényét. Ez az ember se hitt az élő Istenbe, hisz nem zsidó volt. De elkezdte hallgatni Pál beszédét. És hit támadt a szívében. Mert az Isten igéje Az bejön, ha hallgatjuk, és beengedjük, bejön a szívünkbe, a lényünkbe, ott meggyökerezik, és átkezd alakítani minket, és létrehozza a hitet. Hisz Pál majd később, pontosan ezekre a tapasztalatokra alapozva majd azt fogja írni, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát ha azt akarjuk, hogy hitünk legyen, kézbe kell venni a Szentírást. Ha növekedni akarok a hitben, akkor is kézbe venni, olvasni és olvasni és olvasni. És minél többet. Mert az ige, az Isten szava munkálkodik bennem. Tehát nem érdekes, ha ma valaki azt mondja, hogy én nem hiszek, kezdjem el olvasni. És ma lesz hit a szívemben, az életemben, és ez fog növekedni. És ugye mi a megdöbbentő, Pál rátekint, és azt mondja, látja, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Mi úgy gondoljuk, hogy a hit az nem látható. És mégis látta a lelki szemeivel. Látta a Szentlélek Isten munkája által, hogy ez az ember már eljutott oda, hogy hit van benne, olyan hit, ami hat. Olyan hit, ami hat. Amire lehet építeni. Hiszi, hogy ez a názáreti Jézus az ő életét meg tudja fordítani. Mert ez az igazi hit. Hogy eljutok az életbe valahova, és úgy látom, hogy elakadtam, talán már az van bennem, itt nem lehet változtatni, nem fordulhat semmi, és hallok Jézusról. És minél többet hallok, minél jobban megismerem, kialakul bennem, hogy igen, én nem tudok változtatni, de Jézus meg tudja fordítani az életemet. Tud rajtam segíteni. Tehát ezt a hitet látta Pál, hogy ide jut az ember, hogy Jézus tud rajta segíteni. Akkor is, ha Zeus nem tudott, meg a többi bálvány. Nem érdekes, hogy a világ bálványai tehetetlenek, az sem érdekes, ha mi tehetetlenek vagyunk, az sem érdekes, ha az egyik ember nem tud segíteni a másikon, láttuk a vérfolyásos asszony esetében, rengeteg orvost fölkeresett, senki nem tudta meggyógyítani. De amikor hall Jézusról, hit lesz a szívében, és azt mondja, elég, ha csak a ruhája szegélyét megérintem, és meggyógyulok. Ugye? Tehát nem arra figyelt, hogy mennyi kudarcot élt át. Emberektől. Azt mondja, igen, Jézus az más. Jézus nem fog kudarcot szenvedni, Jézus meg tud gyógyítani. Hitáltal. No, ez az ember is eljut ide, és Pál azt mondja, állj a lábadra egyenesen. És talpra ugrott, és járt. Vagyis ez az ember elkezdte használni a hitét. A hit az engedelmességben nyilvánul meg. Mond nekem valamit az Isten, és elkezdem tenni, úgy, mint itt Pál. Mond valamit, állj a lábadra, ez az ember hitáltal fogja, és elkezd engedelmeskedni. Talán maga sem tudja, vagy csodálkozik saját magán, és elkezd felállni. És hogy elkezd felállni, azt tapasztalja, hogy működik. Működik az a lába, ami soha addig az életben nem működött. Igen, az Isten országában a dolgok hitáltal és hitben való engedelmesség által történnek meg. És az ember talpra áll, ugrál, jár, és dicséri az Istent. Tudja, hogy Isten az, aki ő talpra állította. Nem a maga erejéből, hisz eddig soha nem tudott talpra állni. Az Isten állította talpra, és hálás. És amikor ezt meglátják annak a városnak a lakói, akkor egyszerűen még nem tudnak kilépni a maguk szokásaiból, hagyományából, és azt hiszik, hogy az ő pogány isteneik most megmutatkoztak, és ők vittek végbe csodát. Eddig még soha nem volt csoda. Még nem volt soha. Jézus hozott oda csodát, jobban mondva Pálon keresztül, ugye Jézusban érkezik a csoda, a szabadító, a gyógyító hatalom, De mégis azt gondolják, hogy az a pogány istenség. Igen, sokszor olyan nehezen jutunk el oda, hogy az életünkben az igazi változást, az igazi jó dolgot, azt mindig a mi mennyei atyánk viszi végbe. Az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Nem a magunk ereje, nem egy másik ember. Mindig tőle kapjuk. Még ezek nem jutottak el oda, és Pálnak és Barnabásnak akartak áldozatot ugye bemutatni. És olyan nagy dolog, itt is a lélek munkáját végezzük. Vagyis látjuk, hogy ugye Pált ahogy formálja. Hát azért az nem kis dolog, hogy annak a városnak a papja kimegy, leborul előtte, az emberek leborulnak, áldozatot akarnak benne, dicsőítik. Dicsőítik. És ajándékot adnak neki, és magasztalja, és azt mondja, nem. Nekem ez nem jár. Én ugyanolyan ember vagyok, mint ti. Ne nekem köszönjétek. Ne. Hát nem én gyógyítottam meg, hanem az a názáreti Jézus, akinek a követségébe vagyok. És ez ma is így van. Ne embernek köszönjük. Ha változik az életünk, ha gyógyulunk kívül és belől, neki köszönjük. Ő az, aki elvégzi ezt a munkát, aki megajándékoz, vagy amikor lehullanak a bűnterhek. Ez mind az ő munkája, hisz Jézus adta az életét azért, hogy mi fölszabadulhassunk, és Isten gyermekei lehessünk. És akkor Pál ezt elutasítja, és elmondja, hogy hozzátok hasonló emberek, azt az evangéliumot hirdetjük, hogy ebben meg lehet térni, meg lehet szabadulni ebből a hiába való dologból. Mi volt a hiába való dolog? Hát, hogy például rendszeresen jártak Zeus templomába, mutatták be az áldozatokat, drága bikákat áldoztak, de nem változott semmi. Nem változott semmi. Nem volt békességük, nem kaptak szabadítást, gyógyulást, de vitték mindig az áldozatot. És azt mondja Pál, ez hiába való dolog. Hát nem ér semmit, de forduljatok oda a Teremtő Istenhez, az élő Istenhez, és majd megtapasztaljátok. Itt van az élő Istenhez, térjetek meg, aki az eget, földet teremtette, és mindent, ami bennük van. És akkor megtapasztaljátok az igazi változást, az igazi segítséget. És elmondja Pál, hogy igen, Isten eddig megengedte, hogy minden nép járjon a maga útján. Persze, eddig Zeushoz fordultatok, mert nem hallottatok az élő Istenről. És nem hallottatok az ő fiáról, Krisztusról, de új lehetőséget kaptatok. És most már ezzel éljetek. És elmondja, hogy igen, eddig is jelzett az élő Isten. De nem hagyta magát bizonyság nélkül. Jó tevőtök volt. Mennyből esőt adott, termést hozó időket. Eledelt, örömöt. Vagyis rámutat arra, hogy ezek nem maguktól jönnek. Ne magatoknak tulajdonítsátok, hanem ismerjétek föl, hogy Isten ajándékozza a termést hozó időt, az esőt, ő ad nekünk eledelt. És ezért legyen hála a szívünkben, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy tudja, ti mennyei atyátok, mire van nektek szükségetek. És ezt a szükséget ma is betölti, gondoskodik rólunk, csak a mai ember úgy néha elfelejt hálát adni. Azt hiszi, hogy mindent ő szerez, ő teremben magának. De miért tehetjük? Mert Isten ad áldást az életünkre. Könyörül, hogy tudjuk végezni a munkánkat. De minden mögött ő van. És a legnagyobb dolog, hogy Jézust ideadta nekünk, ideadta értünk, és általa eltörli a bűneinket, és megtapasztalhatjuk, hogy az ő gyermekei lehetünk. És ő a gyermekeiről mindig gondoskodik. Isten nem hagyja magára az övéit. És adja az Úr, hogy így lássuk a Szentlélek Isten munkáját ma is, és éljük át. Mert a pünkösd az ma is működik. A Szentlélek ma is jelen van. Csak ki kell nyitni előtte az életünket, vagy ahogy máskor is hallottuk, hogy ugye úgy van az, hogy a szél fúj, mert a szent lelket szélhez is szokták hasonlítani. És ugye ott lehet a hajó a tó partján, és fújhat a szél, és lehet, hogy a hajóban azt mondják, hogy nem fúj a szél, mert nem mozdul meg a jármű. De miért nem mozdul meg? Mert a vitorla nincs felhúzva, és nem tud belekapni a szél. És itt kell a lelkünk, a lényünk, az életünk vitorláját felhúzni, hogy belekaphasson az Isten szele, a Szentlélek, és meglátjuk, hogy jó irányba fogja vinni az életünket, és öröm, áldás, békesség lesz a szívünkben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy pünkösdöt ülhetünk, hogy eljött a Szentlélek, és ez nem csak 2000 évvel ezelőtti esemény, amire visszagondolunk, hanem köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy ma is itt vagy. És a mi életünkben ugyanúgy munkálkodsz, mint évezredekkel ezelőtt. És ma is azt akarod, hogy ezt a munkát meglátjuk, elismerjük, és engedjük, hogy valóban formálj bennünket. Köszönjük, hogy ma is szól a te igéd, és általa hitet ébresztesz bennünk. Ha talán úgy gondoljuk, hogy a hitünk egy kicsit csendesebb, akkor hadd hallgassuk az igét, és hisszük, hogy minél többet hallgatjuk, annál élőbb lesz a hitünk, mert te az igén keresztül munkálkodsz bennünk. És ad, hogy mi is úgy hallgassuk, ahogy ez a sánta ember hallgatta, odafigyelve, hogy igen, itt most fog valami történni, és hogy az az üzenet valóban nekem szól, hisz ő úgy hallgatta, hogy most neki szól, Isten neki szól, és köszönjük, hogy így személy szerint hozzánk szólsz, és hadd legyen nyitott erre a szívünk, az egész lényünk, és ha megértjük, amit mondasz, hogy tudjunk annak engedelmeskedni. Hadd mozduljunk, álljunk talpra, ahogy ez az ember is tette. És köszönjük, hogy az engedelmesség nyomán csodákat tapasztalhatunk. Mert Urunk, te ma is mindennél hatalmasabb vagy. Szavadban erő van. És hálát adunk neked, hogy eddig is hordoztál minket. Mindent megadtál, amire szükségünk van, hogy te biztosítod, Uram, az eledelt, te adsz erőt a munkához. Dicsőítünk, magasztalunk, köszönjük a családunkat, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, Urunk, mindazokat a helyeket, ahol áldássá teszed az életünket. És Szentlélek, Úristen, formálj minket, hogy tudjunk téged vállalni, hogy merjük elmondani, hogy igen, Isten elküldte a szabadítót, és bármilyen mélységben legyen valaki, kiálthat ő hozzá, és átélheti Isten segítségét. Így tesszük kezedbe ma is, itt is a betegeket, az egyedül élőket, az életbe beleszáradtakat, hogy Urunk, emeld ki őket a csüggedésből, mert erre is neked van hatalmad, töltsd be a lelki szükségleteket, és add, Uram, hogy bizonyosságra jussunk afelől, hogy te kifizetted a számlát, és így mi szabadok lehetünk, van örök életünk, üdvösségünk. Kérünk így, Urunk, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, add, hogy az ige őket is megszólítsa, és kérünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy legközelebb csütörtökön este 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap már csak egy istentisztelet lesz a megszokott 10:30-es időpontban. Tehát most vasárnaptól ismét egy istentisztelet lesz, mert a templom befogadó képességének 25%-a lehet egyszerre jelen, 35 főt jelent nálunk, így most már nem tartunk délután is, csak délelőtt. Tehát vasárnaptól így lesz, csütörtökön pedig 6 órától. Befejezésül a már megkezdett 463. dicséret 4. versét énekeljük, Isten élő lelke, jöjj!